a szívedre tesz.
Sziasztok! Úr Jézus, mély, mély hálával a szívünkbe vagyunk te előtted, mint Dávid király annak idején bement a szentek szentjébe, és azt mondta, kicsoda vagyok én, ó Uram, és ki az én házam népe, hogy felemeltél engem, és ez nem volt elég neked, hanem örökkévaló ígéreteket adtál. És Uram, nekünk is örökkévaló ígéreteink vannak. Kicsoda az ember, hogy neked gondod van rá. Köszönjük, Urunk, ezt a lehetőséget. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk a te nevedben. És te itt vagy, hogy az írás mondja, hogy ez a te teljességed, Krisztus teste, a te teljességed. Itt úgy tapasztalhatunk meg téged, ahogy sehogy máshol. És kérünk, hogy itt ezt a mai alkalmat most áld meg. Azt tudjuk, hogy te itt vagy, Urunk. Tudjuk, hogy te meg akarsz áldani bennünket, hogy te be akarsz menni a szívünkbe. Nekünk segítsél, Uram, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, az elménket. Ugyanúgy, mint pünköstkor, hogy belénk tudjál jönni, és az igény keresztül, a jelenléten keresztül, te drága nevedben. Amen.
Amen, amen, amen. 1 Péter 1-nél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat. 1 Péter 1, és az első két verset fogom felolvasni, és amiről szeretnék beszélni ma, szeretnék beszélni így a gyengeségről, az erőtlenségről, szeretnék beszélni pünkösdről, a szellem teljességéről, és hát erről a kettőről, hogy kapcsolódik össze a gyengeség, az erőtlenség, és a pünkösd. És Péter 1 első és második verse. Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványaiban élő jövevényeknek, akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen. És ami így megfogta a szememet ebben a versben, jó néhány dolog ebben a két versben. Az egyik az az, hogy úgy beszél az ottani hívőkhöz, és egyébként hozzánk is, hogy mi jövevények vagyunk. Jövevények. És nem tudom, hogy voltál-e már jövevény valahol. Voltál-e már olyan, aki hát nem oda tartozó, de jöttél, és ott vagy, és olyan emberek közt vagy, akik nem olyanok, mint te, olyan kultúrában vagy olyan közegben, és ezt te is tudod, és ők is tudják, és nincsen ebben a közegben olyan természetes támogatásod, természetes segítséged, hogy igazából van ott egy ilyen kiszolgáltatottság, amikor az ember jövevény. Talán néhány szó, ami még ezt lefedi, az idegen helyen tartózkodó, átutazó, zarándok, vagy az egyik fordítás azt mondja, hogy hontalan. Hontalan, hogy hát nem tudom, hogy ez egy, most itt nem hajléktalanra gondol, hanem hontalanra, hogy ez egy milyen érzéseket vet fel benned, amikor ezt hallod, hogy hát így hontalanok vagyunk. Hontalanok vagyunk. Ez olyan kényelmetlen érzéseket, nem? Vagy olyan kellemetlen érzéseket. Ki a franc akar hontalan lenni? Ki, ki akar úgy lenni valahol, hogy igazából nincs úgy oda gyökerezve, és igazából egy ilyen hontalan. Sőt, vannak olyan emberek, akiknek ilyen papírjuk van, hogy ők hontalanok. Tehát, hogy nem tartoznak egyik országhoz sem, másik országhoz sem, hanem van egy tartózkodási engedélyük egy bizonyos országban, amit időnként megújítanak, és remélhetőleg megújítanak, mert különben két szék közül a földre esnek. És ez egy ilyen erőtlen állapot, egy kényelmetlen állapot, egy kiszolgáltatott állapot, egy gyengeség, ahol nincsen ott anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, nincsenek ott azok a támaszok is, amik ott lennének az ember életében, mikor otthon van, mikor egy olyan közegben van, ami az ő otthona. És tudjátok, amikor a Biblia, vagy Isten beszél nekünk, akkor így céloz meg bennünket, hogy figyeljetek, ti itt hontalanok vagytok, ti itt jövevények vagytok, és talán most figyelj jól, nem is feltétlen arról szeretnék beszélni, hogy mi átutazók vagyunk, jövevények, nem ezt szeretném így kiemelni. Hanem amit ki szeretnék emelni, az a kényelmetlenség, kellemetlenség, gyengeség, erőtlenség, ami része az életnek és része az életünknek. Egy erőtlen állapot. Azért, mert mindannyiunknak a lelke biztonság után vágyik. Mindenki kényelemre vágyik, mindenki kiszámíthatóságra vágyik. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ti ott, ahol vagytok, hontalanok vagytok, és egy ilyen értelemben, ilyen földi értelemben, ilyen emberi értelemben egyébként nem túl sok biztonságotok van. És ez egy olyan állapot, amit figyelj, mi nem szeretünk, de ez Istennek a terve. És Istennek a terve az, hogy, és most nem csupán a hontalan vagy jövevény állapot, amiben vagyunk, de Istennek a terve az, hogy az életedben, az életemben ott legyen a gyengeség. Az életedben, az életemben ott legyen az erőtlenség. Ott legyen egy ilyen kényelmetlenség, egy ilyen kellemetlenség, mint amikor ott volt Pálnak az oldalában a tövis, így van? 2 Korintus 12-ben, akkor ez egy ilyen kellemetlen, kényelmetlen dolog. Egy olyan, hogy a francokat is, nem lehetne ezt kiszedni innen. Történt már veled ilyen, valamilyen fajta tövis ott van a lábadban, lehet, hogy nem az oldaladban, a kezedben. Így van, amikor megfogsz egy ilyen kaktusz, voltunk vendégségben. Egyszer is voltak, vannak azok a kaktuszok, amik ilyen cukin néznek ki, és nem ilyen nagy tüskék van, hanem ilyen nagyon-nagyon apró kis tüskéik vannak. És így hozzáérsz, és a lányunk hozzáért, azt hiszem Maja volt az az ügyes, és hozzáért, és aztán csak azt vett észre, hogy a kezébe több tíz, nem tudom, 20-30 apró pici tüske ott volt. És aztán bármihez élsz, van egy ilyen felsziszenés, van egy ilyen fájdalom, van egy ilyen tudatában vagy így ennek a kellemetlenségnek. És Isten terve, figyelj jól, Isten terve, hogy mi tudatában legyünk a törékeny voltunknak. Hogy tudatában legyünk annak a kényelmetlenségnek, hogy tudatában legyünk az erőtlenségünknek, a gyengeségünknek. Vagy amikor Jákob küzdött az angyallal, és az ő csípője ki lett mozdítva. És azt mondja, hogy onnantól kezdve Jákob sántított. Pálnak tövise volt. És Istennek a terve az az, hogy valahogy, valamilyen módon újból megtapasztaljam a véges voltomat, a gyengeségemet, a kicsiny voltomat. Legyen az bűn, bukás, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten akarja bűn, de hogy mi bűnösök vagyunk, és mi elbukunk, vagy legyen az a saját erőnk végére érünk, a saját megoldásaink végére érünk, bizonyos helyzetekben, helyzetekkel, amikkel szembenézünk, van egy tervünk, hát ilyenek vagyunk, így van? Persze, van egy tervünk, és végigmegyünk azon a terven, és nem működik. És akkor mit mondunk? Nem baj, dehogy baj, van másik. Így van, ismeritek? Talán nem baj, van másik, és előjön a következő terv. És végigmegyünk a következő tervre, és az sem jön össze. Nem megoldás arra a helyzetre. És lehet, hogy van egy harmadik tervünk, lehet, hogy egy negyedik. De belül egyre inkább feszültebbek vagyunk, mert valahogy nem sikerül uralmunk alá hajtanunk azt a területet, vagy azt a helyzetet. És beleütközünk így a gyengeségünkbe, vagy erőtlenségünkbe, kiszolgáltottságunkba. És mit csinálunk ilyenkor? Legalábbis én, nem tudom, hogy te mit csinálsz, de feltételezem ugyanazt. Megpróbálunk küzdeni ez ellen a gyengeség ellen, küzdeni ez ellen az erőtlenségen, küzdeni ezen helyzetek ellen. És ez azért van, mert így a saját erőnkből akarjuk az életet élni. Mikor, és figyelj, és ez kulcs, az Istennek a szeretete nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor a mi gyengeségeinken keresztül tud behatolni az életünkbe. Istennek az a végtelen kegyelme, amiről énekeltünk, ami nem tudom, hogy hogy volt a dalban, hogy árad, mint a nagy folyó. Árad, mint a nagy folyó. Az Isten végtelen kegyelme. Ahogy itt a vers végén is olvassuk, hogy kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen. És árad ránk bőségesen. És mi ott vagyunk, és nem fogunk belőle sokszor sokat. Olykor egy gyűszűnyit, olykor egy pohárnyit. Olykor még annyit sem. Miért nem? Azért, mert annyira önmagunkra fókuszálunk, és saját erőből próbáljuk az életünket élni, ahelyett, hogy elfogadnánk azt, hogy a gyengeségünk, az erőtlenségünk, a bukásunk, a kudarcunk, a csalódásunk részét képezik Isten tervének. Hogy nyitottá váljunk ő rá igazán. Hogy nyitottá váljunk a vele való kapcsolatra igazán. Hogy nyitottá váljunk az ő kegyelmére. Hú, de most már tényleg szükségem van erre. Hogy nyitottá váljunk Istenre igazán. Ez Isten nagybetűs tervének a része. Hogy merjünk gyengék lenni, merjünk kicsik lenni, merjünk kiszolgáltatottak lenni, mert minél inkább merünk, minél inkább nem elutasítjuk ezt a fajta állapotot, érzést, helyzetet, hanem minél inkább merünk, annál bőségesebben tudjuk fogadni a kegyelem áradását. Annál bőségesebben tudjuk fogadni, vagy jobban tudjuk fogadni a békének az áradását. És igazából ez nem is kellene, hogy egy nehéz dolog legyen, nem? Hát annyira porszemek vagyunk, nem? Annyira aprók vagyunk, annyira tehetetlenek vagyunk így, igazán egy nagyobb helyzetekkel kapcsolatosan. Mégis becsapódunk, és a büszkeségünkben, a felfúvalkodottságunkban azt gondoljuk, hogy az élet menedzselhető, hogy kapcsolatok menedzselhetők, hogy az Isten elhívása menedzselhető számomra, és valamilyen szinten még menedzselhető, és esetleg csak lemaradunk a lényegről, a lényegről. És nem tudunk emiatt csak bőséges gyümölcsöt teremni, mert ez saját erő, ez nem terem bőséges gyümölcsöt. Úgyhogy Máté 5-ben Jézus igazából innen indít. Tehát a hegyi beszéd, ami Jézusnak a nagy beszéde, úgymond, az pontosan ebből az állapotból indít. Vagy ehhez az állapothoz irányít bennünket. 3. versben így van, azt mondja, boldogok a szellemben szegények, mert az övék az Isten királysága. Tehát az az ember egy boldog ember, az az ember egy áldott ember, az az ember egyébként egy gyümölcsöző ember hosszú távon, aki rádöbben arra, hogy egyébként ő szellemben nagyon önmagától önmagában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szegény. Sőt, képzeljétek el, hogy a görög szó itt, a ptohosz, és ez nem azt jelenti, hogy szegény. Nem azt jelenti, hogy szegény. Mert egy szegény ember az az ember, akinek nincsen extrája, de napról napra, egy napszámos mondjuk, aki napról napra kap annyit a munkájával, hogy fent tudja tartani magát, meg tudjon élni. Ő egy szegény ember, de nincs extrája. Jó? Hogyha több, mint egy inged van, vagy pólód, vagy több, mint egy nadrágod, vagy több, mint egy cipőd, akkor nem vagy szegény ember, jó? Akkor azt jelenti, hogy van extrád. Egy gazdag ember vagy. Mert felesleged van. Így van? De a szegény embernek nincs felesleged. De a szegény embernek megvan minden nap az, ami kell. De itt a szó, a ptohosz, ez koldus jelent. Az az ember, aki nem fog tudni úgy végigmenni a napon, hogy meg tudja enni a mindennapi eledelét, ha csak más valaki nem ad neki, mert annyira le van robbanva, annyira csődben van, annyira képtelen, hogy más valakinek kell adnia neki, és másnak a kegyelméből kell élnie, másnak a jó akaratából kell élnie, másnak a szeretetéből kell élnie, másnak a gondviseléséből és gondoskodásából kell élnie. És Jézus azt mondta, boldogok a szellemben szegények, boldogok, akik Istennek a gondviseléséből kell élniük, Istennek a szeretetéből kell élniük, Istennek a végtelen kegyelméből kell élniük, és ők tisztában vannak ezzel, mert minden embernek ebből kell élni, de ők tisztában vannak ezzel, tisztában vannak ezzel. És boldogok, mert az övék az Istennek a királysága. És az Isten királyságának a különböző dolgaim az ő királyságában, mondhatjuk azt, hogy ez az az ajta, ez az a kapu, mit tudom én, oké, Tom és Jerry megvan? Ott van a macska, és fut az egér, most csak így eszembe jutott ez, és van egy kis ajtó, így van, ott az egérnek van egy kis lyuk, egy kis egérlyuk, és ez az a kis lyuk, ez az a kis ajtó, amin át bemegyünk, a szükségnek a kapuján, a gyengeségnek a kapuján, az erőtlenségnek a kapuján, a tehetetlenségnek a kapuján, annak, hogy önmagam végére értem területeken, ennek a kapuján megyünk be, és lépünk be abba a királyságba, ami végtelen dicsőséggel, gondoskodással, kegyelemmel, ellátással, bővölködéssel van telve. Éppen ezért azt mondja, boldogok a szellemben szegények, mert az övék, az Isten királysága, boldogok, így folytatja, és nem megyünk végig, lehetne menni, mert nagyon izgalmas, boldogok, akik sírnak, vagy akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ki a franc akar hontalan lenni? Ki a franc akar szellemben szegény lenni? És ki szeretne szomorkodni? Mi nem szomorkodni szeretnénk, mi jól szeretnénk magunkat érezni, nem? Mi boldogok szeretnénk, mi vidámak szeretnénk lenni. És Isten azt mondja, hogy az út az a szomorúságon keresztül vezet. Szomorúság azért, mert belenéztél a tükörbe, és láttad, hogy önmagadban mire vagy képes. Szomorúság azért, mert Istennek a szelleme meggyőzött és megmutatta, hogy nincsen benned semmi jó. A szomorúság egy csomó minden, amit el lehetne mondani. És Isten azt mondja, na ez egy jó kezdet. Ez egy jó kezdet. Boldogok vagytok, akik szomorkodtok, mert ti meg fogtok vigasztaltatni. A Isten szelleme fog jönni, és Isten fog jönni, és be fogja tölteni az űrt, be fogja tölteni a ürességet, és meg fog vigasztalni. Úgyhogy, Istennek van egy ilyen, figyelj erre, egy ilyen megerőtlenítő, meggyengítő terve az életünkben. Egy olyan terve, ami nem ilyen, hát nem ilyen diadalmenet. Azt gondoltuk, igen, befogadjuk Jézust, megtérünk, és megyünk így a diadalmenetben előre. Dicsőségről dicsőségre, egyre feljebb, egyre magasabban, hitből hitbe, erőből erőbe. És néha úgy tűnik, hogy hoppá, ez a lépcső nem felfele visz, hanem lefele visz. Ó, Isten, nincs valami baj a te terveddel? Vagy van valami baj velem? Vagy most hogy is van ez az egész? Isten, ha-ho, ébren vagy? Nekem úgy tűnik, hogy neked itt valamit csinálnod kéne az én életembe. Nekem úgy tűnik, hogy mint hogyha szundikálnál, vagy hiába kiálltok hozzád, így nem igyekszel kényelmessé tenni ezt a dolgot itt számomra. Olyan kellemetlen, kényelmetlen. És Isten azt mondja, olvastadnál a Bibliát? Jó, mikor ezt mondom, Isten szájába adom, nem azt mondom, hogy most pont ezt mondja, de csak érted, tehát, hogy olvastad már az igémet? Veled? Hogy mindenki, akit én használtam, mindenki, aki hozzám közel járt, közel élt, az átment ezen a megerőtlenítő terven, és jaj, de boldog lennénk, hogyha ez csak egyszer történne meg. Hogy úgy átmentem, megtértem, mikor 14 éves voltam, és valamikor 16 éves koromban átmentem, és akkor hú de jó nekem, átmentem. Most már tudom. De nekem úgy tűnik, legalábbis a saját életemből, hogy ez egy visszatérő lecke, ahol Isten újból és újból akar minket mélységeken átvinni, hogy bemutatkozhasson nekünk, hogy bemutathassa önmagát, az ő kegyelmét, az ő végtelen szeretetét, és hogy egy kapcsolatunk lehessen. Mikor gyengék vagyunk, és ma van pünkösd. És tudod, így a pünkösd, a szellemnek az ereje, a betöltése, az öröme, a teljessége gének az előfeltétele a gyengeség. Mert ha erősek vagyunk, Isten miért adná az ő szellemét? Ha képesek vagyunk, miért adná az ő szellemét? Ha megvan a mi utunk, ami működik, akkor miért árasztaná ránk az ő szellemét? De ő azért árasztotta, mert nem vagyunk azok. Azért adta, mert nem vagyunk azok. És a pünkösd előfeltétele a gyengeség, és a gyengeségre a megerőtelenítő terven keresztül megyünk. És tudod, gondolj bele, gyere még velem egy picit, és csak még egy körre elviszlek benneteket, jó? Gyertek, pattanjatok fel a bicikli hátuljára, vagy a motornak, mi az a az oldal kocsijára, vagy nem tudom, hogy hívják, vagy gyertek, vagy én vagyok a mozdonyvezető, jó? Pattanjatok fel a vagonra, így van? Ja, gyertek, megyünk még egy kört, jó? Hogy belegondoltál, hogy Isten így pünkösd előtt így megengedte, vagy jól megrostálta az apostolokat? Ugyanez a sztori. Hogy mire eljutnak pünkösdre, tudod, már nincs mellény, nagy mellény rajtuk. Már kis mellény sincs rajtuk. Semmilyen mellény sincs rajtuk. Pedig, hát előtte azért mellénykedtek, nem? Gondolj bele, hogy figyelj, hát Péternek egyre nagyobb volt a szája. Te ez a Péter, ez telve volt önmagával. Te, ő álmában azt gondolta, hogy vagy este, amikor lefeküdt, hogy Jézus, a legjobb ember választotta. Tehát egy ilyen bátor, egy ilyen, tehát aki így Isten országáért küzd, meg harcol, meg tesz. Tehát Jézus, nincs nálam nagyszerűbb ember erre. Így van? És a többi is, mert vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb. És miközben mennek a Gecsemáné kertben, az utolsó éjszakán, vitatkoznak, hogy melyikük a legnagyobb. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy küzdenek belül azért, hogy ők legyenek valakik, hogy ők valakik. Miközben Istennek a terve pont ellentétes irányba megy, hogy miközben te itt küzdesz, csak szeretném mondani, merre megy a terv. Hogy bebizonyítódjon, hogy te egy nagy senki vagy. Egy jó nagy niemand vagy. Ez németül volt. Egy jó nagy nobody vagy. Ez angolul volt. Egy jó nagy nyikto? Nyikto? Oké, csak nyikto nyíjat szúszfújat, azt tudom, hogy senki nem hiányzik. Jó, nyikto, egy jó nagy nyikto vagy. Egy null, egy zéro. Figyeljetek, ez hatalmas téma. A hústestünkben hihetetlen dolgokat tudunk képzelegni magunkról, ami nem igaz. Tudod, a büszkeségnek a fellege, az pontosan az a felfuvalkodottsága, hogy úgy még el is hiszem azt, hogy én vagyok valaki. És ezek a fiúk elhitték. És aztán ott vannak a Gecsemáné kertben, és Jézus megkéri, hogy jöjjenek el hárman, és imádkozzanak vele csak egy órácskát, és a Jézussal a legfontosabb ima összejövetelen ott vannak, és horkolnak. Tehát, figyelj, alszanak. Miközben a szellemi csata, ugye az egész világtörténelemben, mondhatjuk azt, hogy Péter, János, Jakab, ti tudjátok, hogy az egész világtörténelem legnagyobb szellemi csatája, ami a Gecsemáné kertben zajlott, az ott az ima összevetelt egyébként ti végig aludtátok. Ennyire vagytok pünkösdiek. Ennyire. De lássuk, hogy ez volt a terv. Most nem az, hogy Isten így álmot hozott a szemünkre, nem így a terv, hanem hogy ennek ki kellett pukkadni a lufinak, mert az nem valós. És Isten terve az, hogy kipukkadjanak a lufik. Hogy maradjon ő. Hogy maradjon az ő szeretete. Ami az egyedüli biztonság számunkra. Hogy maradjon az ő kegyelme. Az ő gondoskodása. Oké? És ott vannak és horkolnak. Horkolnak. És aztán, ahogy horkolnak, Jézus felkel, és megy, és az az éjszaka egy kudarc mindenkinek. Péter háromszor megtagadja. Pedig fogadkozik, így van, János 13-ban, hogy én ugyan nem. Ha mindenki el is hagy téged, én a tömlözbe is kész vagyok menni, és meghalni is kész vagyok érted. De nem. Eljött Péter számára a sötét óra, a sötétség. És mindannyiunk számára, számomra is, és számodra is. Isten szeretné, hogy eljöjjön az a sötétség, amit mi nem tudunk megoldani. És itt nem nagy dolgokra gondolok csupán, hanem akár kisebb dolgokban, de hogy eljöjjön az, amikor rájövök, hogy én, ja, tehát rájövök a saját csődömre, a saját kicsi voltomra, és elkezdek teret adni Istennek. Elkezdek megbízni Istenben. Elkezdek nyitott lenni Istenre. Persze ezt a sötét órát lehet húzni. Tehát lehet húzni sokáig. Mert lehet küzdeni a gyengeség ellen. Meg különböző emberi megoldásokba kapaszkodni, és saját erőből élni. De Isten magához hív. És mikor Jézus ott van a kereszten, és figyelj erre, hogy ott van a kereszten, és mind elhagyják őt. Figyelj, és ez nagyon fontos. Mert figyelj, Isten megváltó terve az ember közvetítő segítsége nélkül megy végbe. Tehát, hogy figyelj, ott nem volt, akik tartották Jézus kezét, meg nem voltak mellette így a vállát, hé, Jézus, hajrá, hajrá, veled vagyunk. Nem. Nem, ott minden emberi, és erről szól 1 Korintus 1, minden emberi kudarcot vall. És Jézus végigmegy. Nem te, nem én, ő végigmegy. Jézus megszerzi. Megszerzi a győzelmet, megszerzi az üdvösséget, megszerzi a megváltást, megszerzi a fiúvátételt mindazoknak, akik majd hisznek. És aztán feltámad, és aztán ott van a tanítványokkal. És aztán visszamegy az atyához. És azt mondja, figyelj, azt mondja, ne mozduljatok sehova, ne menjetek sehova. Maradjatok Jeruzsálembe, és várjátok meg az atya ígéretét, a Szent Szellemet. Mert nélküle semmit nem tudunk tenni. Szerintetek a fiúknak nyitva volt a fülük? Mikor értették, hogy így, hát, ja, így ők kevesek, és hogy nekik mennyei erőre van szükségük, mennyei segítségre van szükségük. Szerintem most már nyitva volt a fülük. Lehet, hogy még nem teljesen, de már sokkal inkább, mint korábban. És ugyanígy van velünk is, hogy erőtlenségek és gyengeségek, képtelenségek, alkalmatlanságok visznek el bennünket a személyes pünkösdünkhöz. Amikor igazán nyitottak vagyunk Isten kegyelmére, Isten szeretetére, akkor igazán nyitottak vagyunk az Isten szellemére. Mikor a szívünk üres, vagy kopár, vagy az életünk terméketlen, vagy beleütköztünk a korlátainkba. És most azt mondjuk, Isten, nekem csak rád van szükségem. Tudjátok, ilyen időkben születtek a zsoltároknak egy jó része. Ilyen időkben íródott a Biblia egy jó része. Mert ez Isten terve. És aztán jött a Szent Szellem, jött a drága Szent Szellem. És nézzük meg ezt a verset, és ezzel fejezem be. János 10:14. Hát egy Péterbe azért nem mentem nagyon bele, de nem baj. János 14. Onnan indultunk, de 16-tól 18-ig. Gyertek, nézzük meg befejezésként ezt a pár verset, így a Szent Szellemről, jó? Azt mondja, hogy és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Aki ez az utolsó vacsoránál mondja Jézus, itt még nem igazán volt kedvük más vigasztalóhoz, meg semmilyen vigasztalóhoz nem volt kedvük. Majd vigasztalok én mást, meg magamat. Hé, megy ez nekem. Oké, de én kérni fogom az Atyát, és ő küld majd. Eljön az a pillanat, amikor így önmagatok végére értek, és akkor az Atya küld egy másik vigasztalót. A 15. vers az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Nem hagylak, hallgasd ezt, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Oké, a Szent Szellemről mondta, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És tudjátok, ez a szó, hogy vigasztaló, és biztos vagyok benne, hogy jó néhányan tudjátok, hogy görögül hogy van ez a szó, paraklétosz. De és így fordították több helyen, hogy vigasztaló, de ez többet jelent csupán, mint vigasztaló. Jelenti azt is, hogy paraklétosz, mint vigasztaló, de igazából abból jön, hogy parakaleo, ami azt jelenti, hogy para az mellé, kaleo pedig hívni. És ez azt jelenti, hogy valakit mellé hívni, hogy hatással legyen rá, hogy segítségül legyen, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson, hogy buzdítson, hogy segítsen, útmutatást adjon, segítsen. Talán lehet, hogy kifejezőbb az a fordítás, amikor azt használjuk, hogy a segítő. Hogy gondolj így a drága Szent Szellemre, hogy ő a segítőnk. Ő az első számú segítő. Tehát amikor fáj a lábad, így van egy mankód, oké? És nehezen tudsz járni, akkor, hogy felállj a székről, csak kell egy segítő, aki megfog téged, és segít téged. Így van, ez kell segítő. A Szent Szellem, ami segítőnk, aki segít, aki bennünk lakik, ezért fontos, hogy kialakítsunk egy kapcsolatot. Istennel az Atyával, egy kapcsolatot a fiúval Jézus Krisztus, és az ő szellemével. És hogy nyitottak legyünk ő rá, és megértsük, hogy ő az igazságnak a szelleme. Hogy az igazságnak az igéje, ami itt van, az igazság szelleme tudja élővé tenni számunkra. Ő képes valóban beléptetni bennünket a szellemi világba. Abba a szellemi világba, ahol meglátjuk az Istent, boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent. Abban a szellemi világban, mely a Szent Szellem nélkül csak vakon járunk, érzéketlenül, és nem látjuk Isten szeretetének a gazdagságát, kegyelmének gazdagságát, jóságának gazdagságát, a vele való közösség gazdagságát, az örökségének a gazdagságát. Nem látjuk az ő erejének a lehetőségeit az életünkbe. Nem látjuk, de halleluja, nekünk adta a drága Szent Szellemet. Szent Szellem, taníts engem. Szent Szellem, nyisd meg a szívemet. Szent Szellem, tölts be engem. Szent Szellem, én nem akarom úgy élni az életemet, hogy futok tovább, mintha mi se történt volna, hanem mint, figyelj, pünkösd úgy jött el, hogy az apostolok Várakoztak. Várakoztak. Mit csináltok itt? Várunk. Mire vártok? Mi nem csináltok már valamit? Csináljátok. Nem tudjátok, hogy mi Isten terve? Csináljátok. Csináljátok. Nem csinálhatunk. Várnunk kell. És majd egyébként csinálni fogjuk. De az Istennek a szelleme, az Istennek a szelleme, ő az, aki fel fog minket kenni. Ő az, aki mint élő folyam fog belőlünk áradni, János 7:37-39-ig. Ő az, aki mint eső a száraz földet megöntözi, meg fogja öntözni a mi szívünket. Ő az, aki mint galamb, vagy gerle, vagy Jézusnak, Jézusra rászállt a Szent Szellem galamb képébe. Ő lesz az a szelídés halk hang az életembe. Figyelj, ezen az ajtón keresztül egy hatalmas világ nyílik meg Isten királysága számunkra, és minden az királyságnak a dinamikái és ellátása. És ez Istennek a nagy-nagy-nagy terve, hogy így szükségbe jussunk. És mikor szükségben vagyunk, akkor ott van a szükségnek a szobája. Ott van a szükségben, a szükségben Isten maga, Isten szelleme maga. És ezért adta Isten az ő szellemét. Figyelj, ezért. Ami teljes képtelenségünkre adta, ami alkalmatlanságunkra adta, a teljes csődünkre adta, hogy egy kopár, hiába való, meddő élet helyett egy gyümölcsöző, gyümölcstermő életet tudjunk élni. És Isten erőtleneket választott. Ja, és adta nekünk pünkösdöt. És 2000 évvel ezelőtt volt pünkösd. De szükségünk van személyes pünkösdre is, nem? Ó, bizony szükségem van személyes pünkösdre. Mint amikor Pál azt mondja a Galata belieknek, hogy úgy íratott le Jézus Krisztus, mintha ti előttetek, a ti szemetek előtt feszítetett volna meg. Így van? Megvan ez? Galata 3-ban az első vers. Na, amikor John Wesley, aki Wesley János, aki egy vallásos családban nőtt fel, és ő maga pap lett, vagy lelkész lett, és ezt tanulta az Oxfordi Egyetemen, és aztán elment misszionáriusnak Amerikába, az indiánok közé, és gyümölcstelen volt a szolgálata, de gyümölcstelen volt az élete. Visszafele jött hajóval Angliába, és a hajó egy viharba keveredett, és tele volt félelem, és arra gondolt, hogy borzalmas, hogyha meghal, mert az sem biztos, hogy ő a mennybe fog kerülni, vagy tudod, tehát nem volt vigasztalása. Ott voltak a hajón a moráviai testvérek is, akik énekelték és dicsőítették Istent a vihar közepette, és el volt ámulva, hogy annyira mások, annyira mások. És aztán elment, már nem tudom melyik utcába, az egyik templomba. Beült az egyik vasárnap, és felolvasták Luthernek a Galatákhoz írt levelének a értelmezését, olvasták. És azt mondja, miközben hallgatta. Miközben hallgatta. Mint hogyha tűz kezdett volna gerjedezni az ő szívébe. Eddig is tudta, hogy Jézus meghalt, meg meghalt a bűnökért. Most, mintha a személy előtt íratott volna le. Értem, halt meg. Értem, halt meg. Isten engem szeret. Jézus értem jött. A Szent Szem nekem akar pünkösdöt adni. A Szent Szem itt van bennem. Ó, ez én bennem történik. Személyes, pünköst, Isten meggyengítő munkáján és tervén keresztül. Amen. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Imádjuk őt, dicsérjük, és csak engedd, hogy továbbra is szóljon így az Úr a szívedhez. Mennyei Atyánk, annyira köszönjük a te drága igédet, hogy amit így lefestesz számunkra, bemutatsz számunkra, köszönjük a kedves szellemedet, a drága szent szellemedet. És Atyám, így elismerjük, hogy olyan sokszor, sokféleképpen önmagunknak a végére jutunk, találkozunk a gyengeségeinkkel. De Uram, csak szeretnénk megadni magunkat, szeretnénk feladni magunkat, szeretnénk átadni magunkat. Nem kell semmit sem dolgoznunk, tennünk azért, hogy jobban el legyünk fogadva, vagy szeretve legyünk. Uram, itt vagyunk. Megadjuk magunkat. Feladjuk, átadjuk. Atyám, imádkozom azért, hogy töltsd be bennünket a drága szellemeddel. Most is, ebben a pillanatban is. Imádkozom azért, hogy testvérek, akik most csak hallották a te igédet, és lehet, hogy valaki egy nagyon-nagyon száraz időszakon megy keresztül, csak hagy halljon tőled ebben az üzenetben. Valaki, aki csak komoly csalódásokon, küzdelmeken megy keresztül, Uram, nyisd meg a szívét, nyisd meg a fülét, hagy tudjon elfogadni tőle, csak nyitottá válni most ebben a helyzetben, rád, segíts neki. Uram, te vagy a te népednek a vigasztalója, az ereje, a megoldása. Köszönjük neked, köszönjük. És köszönjük, Urunk, hogy betekintést adtál most. Te igéden keresztül, hogy milyen terven viszel keresztül minket. Nem akarunk annyira futni, rohanni, szaladni az életünkbe, hogy így a szívünket ne nyissuk meg neked. Megnyitjuk, kérünk, taníts minket. Kérünk, mutatkozz be nekünk személyesen. Kérünk, adj pünkösdöt nekünk személyesen. Kérünk, vonj magad után. És hogy ránk árasztod a szellemedet, ránk árasztod a kegyelmedet, hogy tudjunk bőségesen meríteni belőle. Csodálatos Isten vagy, köszönjük neked. Személyesen csak így szólhatsz, személyesen az Úrhoz, bármivel kapcsolatosan, ahogy ő megszólított. Hát, hogy lehetünk egy percet csöndbe, csak így személyesen. Ő ott van, ő közele van, mint bárki más. Again. Jézus nevében. Amen.